Isten igéjét olvasom Pál a Filippiekhez írodott levelének második részéből, az elsőtől a 11-ig terjedő verseket. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál. És senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő, Isten formájában lévén, nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett. És magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig. Mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.
Imádkozzunk! Istenünk, úgy jövünk most hozzád, egy hét után, mint akiket a saját bajaink, nyűgeink, közösségünk, országunk nyavajái egyaránt terhelnek. Szeretnénk, hogyha változnának ezek. Szeretnénk hatalmat, szeretnénk befolyást. És ha van hatalmunk, akkor nagyon gyakran nem tudunk azzal helyesen élni, vagy visszaélünk vele. Te szerepedre vágyunk, arra vágyunk, hogy Istenként hatalmat gyakoroljunk, befolyásunk legyen a környezetünkön és az egész világon. Bocsásd meg ezt nekünk. És áldunk téged, hogy te, aki Isten vagy, és Istenként jöttél el erre a világra, a hatalomról lemondtál. És nem csak lemondtál a hatalomról, hanem vállaltad a hatalomnak való kiszolgáltatottságot is. A szenvedést, a halált, a megvetettséget, az, hogy azt csináljanak veled, amit akarnak az emberek. Arra kérünk most téged, hogy ezen az Isten tiszteleten légy itt velünk, Szentlélek, légy köztünk. Taníts rád nézni, téged követni. Taníts bennünket a keresztet felvenni és azt hordozni, vállalni a tanítvány létet, a szenvedést, a megaláztatást, a kiközösítést, a keresztgyalázatát. Hogy ne ismerjünk többet nálad, Jézus Krisztus, és ne akarjunk többet, mint amit te akartál. Szentlélek Isten, kérünk, hogy légy itt velünk a kereszt által. Amen. A hatalom korrumpál. Bár Lord Acton ezt csak 1887-ben fogalmazta meg, sajnos ez az igazság visszamenőleges hatályú. Kedves testvérek, néhány hete voltak a választások, amelyek döntően meghatározzák országunk jövőjét. Most időutazásra hívom a gyülekezetet, amelynek célja, hogy krisztusi szemmel tudjuk szemlélni a politikát és hatalmat, és így módon megelőzzük az evangélium és a kereszténység korrumpálását. Elsőként egy fiatalemberrel ismerkedünk meg, aki már hosszabb ideje van politikai pályán, és több éve készül legmagasabb közjogi méltóságra. Választó körzetében igen népszerű, az első szabad választásokat pedig kihívó nélkül megnyerte. A nemrég tartott második választáson már nem csak választó körzete, hanem az egész ország egyöntetűen rászavazott. Népszerűségének oka érthető. Elődje nem tudta az ország függetlenségét megszilárdítani, nem építette ki a szükséges intézményeket, sem a központi hatalmat. Emellett a propagandát sem használta megfelelően. Így politikáját nem tudta megfelelően népszerűsíteni és elfogadtatni. De amiben Saul király sikertelen volt, utódja Dávid ügyesebben járt el. Először is egyesítette a ketté szakadt országot. Másodszor az egységes Izrael sikeresen szembe tudott nézni a filiszteus fenyegetéssel. És harmadszor pedig a nemzetnek erős, központi hatalomra volt szüksége, hivatalokkal és semleges területen fekvő fővárossal. Dávid hadvezéri és politikusi tehetségét dicséri ezeknek a megvalósítása. Dávid ezeket Isten és népe támogatásával elérte, így Isten népe az előző századok bizonytalanságai után biztonságban élhetett. Nem véletlen, hogy Dávidot az utókor mint a királynak tekintette. Ugyanakkor ezen sikertörténetnek árnyoldala is van. És a Szentíró ennek említését sem mulasztja el. Először is a központosított kormányzás és a királyi palota óriási pénzeket emésztett fel. Másodszor az uralkodói propaganda elmaradhatatlan része a nagy építkezések mellett a királyi hárem. Ez nem a közvélekedéssel ellentétben, nem a király libidóját volt hivatott kielégíteni, mint inkább országvilágnak a király hatalmát hirdetni. Ma ez néhány Mercedes megteszi. Bár utódja Salamon 1000 felesége mellett, Dávid alig tucatnyi ágyasa igazán szerény királyi hatalomról és propagandáról árulkodik. A királyi propagandát többek között itt érhetjük tetten. Ezután összegyűjtötte Dávid Izrael egész ifjúságát, 30 000 embert. Elindult és elment Dávid az egész hadinéppel Baalé Jehudába, hogy elhozza onnan Isten ládáját, amelyet a rajta levő kerubokon ülő seregek urának a nevéről neveztek el. Az Isten ládáját egy új szekéren szállították, és elvitték Abinádáb házából, amely a dombon volt. Abinádáb fiai, Uzza és Ahió irányították az új szekeret. Elvitték Isten ládáját Abinádáb házából, amely a dombon volt, Ahió ment a láda előtt. Dávid és Izrael egész háza pedig szent táncont járt az Úr színe előtt mindenféle ciprusfa hangszernek, citerának, landnak, dobnak, csörgőnek és cintányérnak a kíséretével. Amikor Nákon szérűjéhez értek, Uzzá Isten ládájához kapott, és megfogta, mert megbotlottak az ökrök. Ezért fellángolt az Úr haragja Uzza ellen, nyomban lesújtott rá meggondolatlanságáért Isten, és meghalt ott, Isten ládája mellett. Dávid pedig megdöbbent attól, hogy az Úr összetörte Uzzát, ezért nevezik azt a helyet Perec Uzzának mindmáig. Akkor félni kezdett Dávid az Úrtól, és ezt gondolta, hogy jöhetne hozzám az Úr ládája. És nem akarta Dávid magához vitetni az Úr ládáját Dávid városába, hanem elvitette a gáti Obededom házába. 3 hónapig volt az Úr ládája a gáti Obededom házában, és megáldotta az Úr Obededomot és egész háza népét. De jelentették Dávid királynak, hogy megáldotta az Úr Obededom háza népét, és mindenét az Isten ládájáért. Elment Dávid, és örvendezve vitte Isten ládáját Obed-Edom házából Dávid városába. Amikor 6 lépést tettek azok, akik az Úr ládáját vitték, ő egy bikát és egy hízott borjút áldozott. Dávid teljes erővel táncolt az Úr színe előtt, és gyolcs éfódot kötött magára Dávid. Így vitte el Dávid és Izrael egész háza az Úr ládáját, örömrivalgással és kürdzengéssel. Az Úr ládáját bevitték, és oda tették a helyére, annak a sátornak a közepén, amelyet Dávid vont fel. Akkor Dávid égő áldozatokat és béke áldozatokat mutatott be az Úr előtt. Miután Dávid befejezte az égő áldozatot és a béke áldozatot, megáldotta a népet a seregek urának nevében. Majd az egész népnek, Izrael egész sokaságának, minden férfinak és nőnek osztott egy-egy lepényt, préselt datóját és a szuszőlőt. Ezután az egész nép hazament. Bevett szokás szerint az ókori Közel-Kelet uralkodói új főváros alapításakor a róluk elnevezett városba vonultak, amit áldozatok bemutatása és nagy vendégség követett. Az ünnepség célja a nemzeti istenség szobrának ünnepélyes keretek közötti fővárosba szállítása, azaz az Isten támogatásának megnyerése a politikai célokhoz. A politikai szándék félreérthetetlen. Vallási eszközökkel politikai támogatás biztosítása. Dávidnál hasonlónak lehetünk tanulni. Az új fővárosnak, Jeruzsálemnek a Dávid városa nevet adja, majd ünnepélyes módon áldozatok kíséretében a városba viteti a szentládát, amit nagy vendégség zár le. Így az egész nemzet tudhatja, Dávid istenfélő uralkodó, akinek politikája Isten támogatását élvezi. Amit tesz, azon Isten áldása nyugszik. A vallási indíték és a politikai szándék kibogozhatatlanul összefonódik. Ezen nem lepődhetünk meg. Azon csodálkozhatnánk igazából, ha ez nem így lenne. A politika világában ez a megszokott. Isten ezzel tisztában van, és nem tetszésének igen drasztikus módon ad hangot. Uzzát megöli, így az ünnepének véget kell vetni. Dávid haragra gyullad a meghiúsult politikai szándék láttán, de kénytelen tudomásul venni, Istent nem használhatja politikai céljaira. Ám a gazdasági politikai haszonelvűség eloszlatja Dávid félelmét. Nem sokára folytatódhat a királyi propaganda. A politikusok hatalmat akarnak, és mindent politikai céljaiknak alárendelni. Dávid nem az első, és nem is az utolsó politikus, akit a hatalom korrumpált. Mintegy 1000 esztendővel az iménti események után egy másik fiatalemberrel találkozunk. Dávid kései leszármazottja, fellépésekor hozzá hasonló korú, ám neki nincsenek nagyra törő politikai céljai, ő nem akar hatalmat. Ez azonban koránt sem jelenti azt, hogy a politikától tartózkodna. Nem is tehetné, lévén népszerű szereplője kora Palesztinájának. Már puszta fellépése is politikai állásfoglalás. Közel jött Isten országa, vagy más szóval, Isten uralkodik. Ezt jelenti be. És ezzel a korabeli szélső jobb szavait, kifejezéseit használja. Ám a szavaknak radikálisan új jelentést ad, tetteivel és szavaival. Gyógyítások, halottak életrekeltése, a kitaszítottakkal és a társadalom peremén élőkkel való szolidáris közösségvállalás révén világosan megmutatja, milyen az, amikor Isten uralkodik. A templom megtisztításával pedig jelképes támadást intéz a mindenki által gyűlölt, korrupt, vallási, gazdasági vezetés ellen. Mindezzel újraértelmezi Isten népét, ahhoz bárki tartozhat, aki elfogadja Isten ilyen uralmát. Ám a szélső jobbal ellentétben Jézus elutasít mind a római megszállók, mind áruló vagy más politikai meggyőződésen lévő honfitársai ellen irányuló mindennemű erőszakot. Jézus a más állásponton levők iránti szeretetre buzdít. Isten uralmának alapja a szeretet. Viszont azt is látja, hogy Isten uralmának ára van. És Jézus tanítani kezdte őket arra, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie, és el kell vettetnie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól. És meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Jézus nyíltan beszélt erről a dologról. Péter ekkor magához vonva őt meg akarta dorgálni. Ő azonban megfordulva tanítványaira tekintett, megdorgálta Pétert, és ezt mondta. Távozz tőlem, sátán, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Ekkor magához hívta a sokaságot tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik. Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti. Aki pedig elveszti az életét értem, és az evangéliumért, megmenti azt. Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Mert mit adhat az ember váltságdíjú lelkéért? Mert ha valaki szégyel engem, és az én beszédeimet parázna, és bűnös nemzedék előtt, azt az emberfia is szégyelni fogja, amikor eljön atya dicsőségében a szent angyalokkal. Ebből csupán két egymással szorosan összetartozó dolgot szeretnék kiemelni. Jézus küszöbön álló szenvedéséről és haláláról beszél, ami természetesen elképzelhetetlen a tanítványoknak. Péter óva inti mesterét. Itt valami félreértésről van szó. A messiás nem halhat meg. De az események Jézust igazolják. A Jézust elítélő nagy tanács két vallási politikai pártból áll. A népszerű farizeusokból és a közutálatnak örvendő szadduceusokból. Ahogy Jézus tárgyalásán az egymással ellenséges Pilátus és Heródes Antipás politikai szövetséget köt, úgy felejtik el a farizeusok és a szadduceusok kibékíthetetlen ellentéteiket. Jézus halálában egyaránt részes a politikai és vallási hatalom, akik sem jogtiprástól, sem erőszaktól nem riadnak vissza céljaik elérésében. Az érem másik oldala, mivel a hatalom korrumpál, Jézus a hatalmat megtagadva vállalja az erőszaktételt, a jogtalanságot. Ő önkéntes ragaszkodást akar, nem pedig önkénnyel, manipulációval, olcsó és teljesíthetetlen ígéretekkel megszerzett népszerűséget. Az ellenségei felé is gyakorlandó szeretetet a végsőkig a keresztig képviselte. És Jézus figyelmeztet, aki őt követi, annak szintén magát megtagadva fel kell vennie keresztjét, az erőszaktétel eszközét. Így a kereszt a hatalom és erőszak visszautasítása. A kereszt a manipuláció, az olcsó népszerűség, az önkény, az önbíráskodás elutasítása. A kereszt összeegyeztethetetlen a politika kedvelt eszközeivel. Nem véletlen, hogy Jézus nem lett sikeres, és a politikai hatalom áldozatául esett. A hatalom, az erőszak elutasítása az első keresztény nemzedékek számára nem volt kérdés. Ezért is választották jelképüknek épp megváltójuk gyalázatos kivégzési eszközét. A Diognétoszhoz írt levél, mint egy körülbelül 200 körül, ezt írja, miért küldte Isten Jézust. Talán félelemkeltésére, rettenetkeltésére, zsarnokságra küldte volna, mint egyesek gondolnák? Egyáltalán nem, hanem szeretettel és szelídséggel küldte, mint király küldte a királyfit, emberként küldte az emberekhez, megváltóként küldte, hogy meggyőzzön, ne pedig kényszerítsen. Istenben ugyanis nincs erőszak. Azért küldte, hogy hívjon, nem azért, hogy büntessen. Úgy küldte, mint aki szeret, nem úgy, mint aki ítél. El fogja küldeni bíróként is, és eljövetelének kiállhat ellent. Nem látod? Vadállatok elé dobják őket, hogy megtagadják az Urat, és nem győznek fölöttük. Nem látod? Minél többet kínoznak meg közülük, a többiek száma annál inkább növekszik. Nem emberi műnek látszik ez, ez Isten ereje, az ő jelenlétének bizonysága. A levél szerint a keresztények Istene erőszakhoz, önkényhez nem nyúl, ezért követői lemondtak a politikai hatalomról. Isten iránti hűségük jeleként az üldöztetést is vállalják. Az adott államhatalom feltétlen elfogadását mindez nem jelenti. Jézus királyként, megváltóként, úrként érkezett, és ezzel minden földi hatalmat relativizál. Ha uralkodó királynak, megváltónak, vagy úrnak nevezik is magukat, hatalmuk viszonylagos, és eltörpül Krisztus az igazi megváltó és úr hatalma mellett. Ez valóban nem emberi mű, hanem az evangélium, Isten hatalomról lemondó, megváltó ereje. A kereszt evangéliuma kihívást intézett a hatalmas római birodalom ellen, és 3 évszázad alatt térdre kényszerítette. Ám a hatalom elutasítása csak addig tartott, míg a kereszténység üldözött volt, politikai hatalom híján. Mintegy 100 esztendővel a levél után a kereszténység államválásával ez gyökeresen megváltozott. A birodalom visszavágott. A konstantini fordulatot előidéző híres eseményről így számol be Szókratész egyház története. Maxentius zsarnokságáról halva Konstantin azon töpreng, hogyan győzheti le ellenfelét. Eszébe jutott, hogy Diokleciánus környezetének, akik a görög isteneket tisztelték, ebből semmi hasznuk nem származott. Úgy találta, hogy apja, Konstantius, aki elfordult a görög vallástól, sokkal boldogabb életet élt. Miközben tehát kétségek közepette menetelt a katonákkal, történt, hogy valami csodálatos és szinte leírhatatlan látomás jelent meg előtte. Amikor a nap körülbelül delelőből az alkonyat felé hajlott, kereszt alakú fényoszlopot látott az égen, amiben ezeket a szavakat olvasta, ebben győzöl. A megpillantott jel ámulattal vegyes félelemmel töltötte el a császárt. Alig hitt a szemének, ezért a jelenlevőket is megkérdezte, hogy vajon ők is gyönyörködtek-e ugyanabban a látványban. Amikor pedig ezek is egybehangzóan nyilatkoztak, a császár felbátorodott az Isten és csodálatos tüneményén. Leszállt az éj, és álmában Krisztust látta, aki azt mondta neki, készítsen jelvényt a látott mintájára, és ezt használja biztos győzelmi jelül az ellenséggel szemben. Ennek a jóslatnak az indítására elkészítette a kereszt alakú győzelmi jelvényt, amit máig is őriznek a császári palotában. Még nagyobb kedvel fogott hozzá, hogy cselekedjék. Róma előtt az úgynevezett Mulviuszi híd környékén csapott össze az ellenséggel, és győzött. Maxentius pedig a folyóba fulladt. A kereszténység győzelmi jelvénye valóban kereszt alakú, ám a tartalma a felismerhetetlenségig eltorzult. Jézus egyik fő üzenete az volt, hogy a pogányokat legyőzendő, a messiás nem áll Isten népe hadainak élére, hanem a szenvedést és halált vállalva magával a gonosszal küzd meg. Konstantinnal ez a visszájára fordul, és az állam hatalmi eszközeit most már a kereszténység céljaira használja. A kereszt a szégyenletes megaláztatás és kínhalál eszköze, a hatalom és erőszak elutasításának jelképe, az állam hatalommá vált kereszténység kezében a fegyveres győzelem, a katonai dicsőség jele lesz. Ami eddig elképzelhetetlen volt, a megölt és megvert vallásalapító követői kacérkodni kezdenek a politikai hatalommal. De ezen ismét csak nem szabadna csodálkoznunk, hisz mint annyi esetben a politika most is csak hatalmi céljainak megfelelően használta a vallást. Ezért azonban a vallás drága árat fizetett. Konstantin elnököl az első egyetemes zsinaton, és annak döntéseit messze menőkig meghatározza. A hatalom az egyházat is korrumpálta. Ha az üldözöttek evangéliuma megdöntötte a birodalmat, most a birodalom hatalmi politikája döntötte meg az evangéliumot. A politika azóta is beleszól az egyház ügyeibe. Több mint másfél ezer évvel Konstantin után a háború utáni kommunista hatalom jelentős szerepet szánt politikai céljai elérésére a magyarországi református egyháznak. Az államhatalom döntött az egyházi iskolák államosításáról és Ravasz László püspök eltávolításáról. Az igen kényes politikai helyzetben az egyház néhány vezetője a korábban Magyarországon is járt Karl Barthnak, a hitleri Németország önkénye ellen szót emelő és a század talán legmeghatározóbb teológusának a tanácsát kérte. Ő a történelmi pillanat súlyáról ezt írta egy nyílt levélben. A református egyház kettős terhet hordoz. Először azáltal, hogy a múltban az állammal és az állam képviselte társadalommal szembeni szabadságát nem őrizte meg úgy tudása szerint, hogy a mai állammal szemben egyértelműen a múltbeli magatartására hivatkozhatna. Önök gyülekezeteik evangelizációjának és újjáépítésének sürgős feladata előtt állnak, amelynek a Szentírás helyesebb ismeretén és az Urunk Jézus Krisztusba, mint egyháza egyedüli fejébe vetett megújulás hitén kell nyugodnia. Ezen szabadságuk gyakorlásában az új állam épp oly csekély segítséget nyújthat, mint a régi. Ám semmi szín alatt sem hagyhatják, hogy az állam zavarja és akadályozza önöket. Ha jól értettem önt, akkor az az út, amelynek kezdetén igen keskeny, igen nehéz és veszélyekkel teli, ám egyszer mint igen ígéretes út. Hogy miként fognak azon járni, nem csak a saját egyházuk jövőjére nézve lesz meghatározó, hanem az összes többi keleti és nyugati egyház számára példaadó jelentőségű lesz. Ám a református egyház elszalasztotta a történelmi lehetőséget. Nem a kereszt, hanem a hatalommal való együttműködést választotta. Három évvel később Bereszki Albert püspök nem csak kínos helyzetbe hozta a kommunizmust és kapitalizmust egyaránt bíráló Barthot, hanem az államhatalom kiszolgálásának igazolására kérte. Mire Barth ezt válaszolta. Látja, kedves püspök úr, ismét csak az 1936-os első magyarországi utazásomra kell gondolnom, amikor nem győztem csodálni, hogy a reformátusok milyen mértékben képesek a Szent Koronában, a Trianon elleni és a csehek és románok elleni jogos harcért, a keresztény nyugat élharcosaiként vállalt történelmi küldetésükben, minden további nélkül Isten és az egyház ügyét látni. Azt kérdem magamtól. A református Magyarországon soha nem történik más, mint hogy önök mindig ilyen 100%-os összhangban együttműködnek az éppen uralkodó rendszerrel. Kedves testvérek, ezzel elérkeztünk a mába, és most már rövid leszek. Hiszen ez a történet, amely a hosszú is elég tanulságos, magáért beszél. 8 évig olyan kormányunk volt, amely nem túlságosan rokon szenvezett a kereszténységgel, és amelyet a történelmi egyházak is gyanakvóan szemléltek. Az új kormány egyik pártja kereszténydemokrata, maga a miniszterelnök, református, templomos ember. És én magam meg vagyok róla győződve, hogy a Fidesz kormány jobban fogja szolgálni az ország és az egyház érdekeit, mint elődje, ami valljuk be, nem lesz nagy művészet. És reménykedem, hogy a kis embereknek, és egy kicsit haza is beszélek, a nagy családoknak is jobb lesz. Ugyanakkor nem akarok ünneprontó lenni, de mindeközben sem feledhetjük, hogy ez az új kormány is csak egy politikai erő. Erőssége és hiányosságai már most láthatók. Az új kormány az egyházakkal együtt akar működni, de eszközei és céljai politikai eszközök és célok. Nem a kereszt, és nem Isten uralma, akárhogy is csomagolják. És épp ez jelenti a fenyegetést ránk, Isten egyházára nézve. Vajon milyen áron vagyunk hajlandók együttműködni? Jézus példája és az egyház története egyaránt legalább 3 dologra tanít. Jól lehet, törekednünk kell mindenkivel, így a politikával is együttműködni, világosan látnunk kell ennek az árát. A politika az egyházat, a vallást és Istent a saját céljaira kívánja használni. A politika iránti egészséges bizalmatlanság az első századok hiteles kereszténységéhez való visszatérést eredményezheti. Az Úr Jézus iránti hűség más urak elutasítását jelenti. Másodszor Jézus felismerte és következetesen gyakorolta, hogy a politikai népszerűség és hatékonyság, azaz a hatalom és megváltás összeegyeztethetetlen. És az előzőről lemondott, de nem az utóbbiról. Ő vállalta a keresztet. Megváltásunk az ő keresztjébe került. Krisztus követőiként fel kell vennünk a keresztet, lemondani a hatalomról és a hatalommal való korrupt együttműködésről, és vállalni az erőszak elszenvedését. Végül pedig nekünk olyan Istenünk van, aki elutasítva a hatalmat, magára vállalta az erőszakot, szenvedett és meghalt. De, ahogy énekeltük, és ahogy minden vasárnap ünnepeljük is, harmadnap feltámadott, és feltámadásával egy új világot készített elő, amelyben nem lesz korrupció, beváltatlan ígéretek, erőszak, szenvedés. Ezért Magyarország is csak egy Viktorban reménykedhet, aki valóban győzött a bűn, a sátán és a halál fölött. Mi nem politikusokban bízunk, hanem abban, aki noha minden hatalom, a hatalom politikáját megtagadva vívta ki ennek a világnak a megváltását. Ez így van, így legyen. Mi ebben hiszünk, és emellett foglaltunk állást keresztségünkkel, és minden vasárnap. Amen. Imádkozzunk. Jézus Krisztus az új teremtés napján, a mai napon előtted borulunk le. Előtted, aki az új teremtés nem erőszakkal, nem hatalommal, hanem szelíd lemondással, az életedről való lemondással, szeretettel vitted véghez. Áldunk téged ezért. És arra kérünk téged, hogy adjál nekünk bizalmat irántad. hogy ne emberekben, ne politikákban, ne politikusokban bízzunk, hanem benned, aki mindent újjáteszel, aki mindent megváltoztatsz. Az világában igazság és békesség fog uralkodni. Hadd tekintsünk így előre, és hadd tekintsünk így rád. Ha várunk is itt változást, ha várjuk is, hogy mind társadalmunkban, mind egyéni életünkben jobbra fordulnak a dolgok, a megváltást hadd várjuk tőled. Tőled, aki meghaltál azért, hogy mindent megváltoztass, hogy megváltsd ezt a világot. Hadd könyörögjünk hát ezért, konkrétan országunkért, hogy az előttünk levő időszakban, amikor olyan sok fontos döntés születik, az illetékesek, a politikusok jó döntéseket hozzanak. Ne saját önös érdekeiket tartsák szem előtt, hanem az egész ország, az egész rájuk bízott közösségnek az érdekeit. Adjál nekik ehhez bölcsességet, vezesd őket. És hadd könyörögjünk azokért a népekért is, amelyek elnyomásban, esetleg zsarnoki hatalom alatt élnek. Te, aki uralkodókat döntesz meg és emelsz fel, kérünk, tekints ezekre az országokra. Hadd imádkozunk különösen Észak-Koreáért és Burmáért, ahol az uralkodók, a politikusok a nemzet ellenére uralkodnak, és a nemzet nyomorúságát nem ismerik fel, nem ismerik el. Milliók éheznek, szenvednek, állnak ki kínokat, megpróbáltatásokat. Kérünk, hogy adjál ennek a világnak olyan politikusokat és olyan hatalmakat, és adjál ezeknek az országoknak is olyan vezetőket, akik képesek ezen a helyzeten változtatni. Téged kérünk, aki minden hatalom, és aki így tanítottál bennünket imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.